Kedves gyülekezetnek, hogy keressék sákramentuma által, legfrissebb gyülekezeti tagjaként köszönhetjük Pálfalvi Miklós testvérünket, Isten áldja meg őt, gazdagítsa, gyarapítsa testben és lélekben, erőben, és az ő családját, hogy Isten dicsőségére, és az ő tervei szerint Isten örömére éljék életüket, és részesedjenek a Szentlélek áldásában. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy ezt a vasárnapot nekünk adtad. Legyél érte áldott, és hálásak vagyunk. Fogadj el bennünket, szentelj meg, tisztíts meg. Jézus igéjére engedd, hogy figyeljünk, szívünkbe tudjuk azt fogadni. Nyisd meg fülünket, nyisd meg lelkünket, hogy tudjunk úgy rád figyelni, hogy teljesen a tiéd lehessünk. Add, Urunk, hogy tudjunk a te nevedben, a te igéd szerint az elkövetkező időben mindent megtenni azért, hogy rád áldás, te nevedre dicsőség szálljon. Bejöttem hozzád, Istenem, égő imával szívemben. Esetezem, hogy fogadjál, és áld meg szent fegyelmeddel. Amen. Máté evangélium a 22. fejezet, 17. versét olvasom. Máté evangélium a 22. fejezet, 17. versét. Elküldték tehát hozzá tanítványaikat a Herodes pártiakkal együtt, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed? Szabad-e adót fizetni a császárnak? Jézus felismerve gonoszságokat így szólt. Miért kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt. Azok oda vittek neki egy dénár. Jézus megkérdezte tőlük. Kié ez a kép és ez a felirat? A császári? A császári felelte. Jézus erre kijelentette. Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Isteni. Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és eltávoztak. Amen. Kedves testvérek, egy nagyon érdekes bibliai rész van előttünk, amiben, hogyha beletekintünk, akkor első körben azt látjuk, hogy Jézus valamilyen módon nagyon okos. Azt látjuk, hogy a Herodes pártiak és az ellenség megpróbálja Jézus csapdába csalni, megpróbál valamit, egy olyan kérdést megpróbál feltenni, amit Jézus nem tud majd megválaszolni. Mi is szoktunk néha ilyen kérdéseket feltenni, amire, hogyha valaki válaszol, mert vagy igen, vagy nem a lehetőség, akkor csak rosszul válaszolhat. Ilyen kérdés például, hogy te nem szeretsz engem? És akkor, ha igen és nem a válasz, akkor bármit válaszolunk, rosszul válaszoltunk. Hiszen ha azt mondom, hogy igen, akkor így van, hát én nem szeretlek téged. Ha azt mondom, hogy nem, akkor megerősítem, persze, nem, én nem szeretlek téged. Valami ilyesmit szerettek volna Jézustól kicsikarni. Hiszen, hogyha azt mondja, hogy fizessenek adót, akkor fellázod ellen a nép. Ha azt mondja, hogy ne fizessenek adót, akkor viszont börtönbe lehet zárni lázadásért őt magát. Ettől azonban sokkal érdekesebb ez az igazat. A régi fordításunk azt a verset, a 17. verset, illetve hát új fordításban 16. vers, így hozza. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert az embereknek személyére nem nézel. Vagyis nem néz az emberek személyére, görög és a latin fordítás, közeli a károli, nem tekint arra, hogy ki milyen személy. Biblia nyilván azt hozza ebben, hogy Jézusnak mindegy volt, hogy valaki király, vagy mindegy volt, hogy valaki halász. Jézus tökéletesen egyformán nem tekintette ezeket a különbségeket. Azonban nézzünk bele egy tükörbe. Nézzünk bele egy tükörbe ebben az igében, és lássuk meg magunkat, vessünk számot saját magunkkal, hogy mi hogy vagyunk. Mi vajon az emberek személyére nézünk, amikor döntéseket hozunk. És ez különös tekintettel aktuális, hogyha a presbiter választásra gondolunk, vagy ha a férjünk, feleségünk személyét választjuk ki, vagy ha barátaink személyét válogatjuk meg, vagy ha, és sorolhatnám, hogy milyen válogatások vannak még. Amikor a főnökünk kérdez tőlünk valamit, vagy amikor a beosztottunk kérdez tőlünk valamit, akkor mi hogyan viselkedünk? Azt mondja a Szentírás, hogy nem vagy tekintettel az emberek személyére. Jézusnál látjuk, hogy ő valóban nem volt tekintettel. Viselkedését ez nem befolyásolta. Amikor Pilátus előtt állt, akkor mit mondott Pilátusnak? Akkor azt mondja Jézusnak Pilátus, hogy hát hatalmam van téged elítélni, vagy szabadon engedni? Akkor Jézus azt mondja, hogy semmi hatalmad nem volna fölöttem, ha felülről nem adták volna neked. Mély belső nyugalom árad Jézus szavaiból is. Tökéletesen látjuk, hogy ő helyén van. Lelkét nem borította föl azt, hogy most éppen Pilátussal áll szembe, és éppen meg akarják ölni. Jézus tökéletesen alkalmazta, mert szabad volt. Teljesen szabad. Vajon meg tudunk-e tanulni, mi is ilyen szabadnak lenni? Milyenek vagyunk mi? Nézzük meg saját magunkat. Vajon a mi viselkedésünkben, vajon a mi gondolatunkban, a mi válaszainkban, cselekedeteinkben pontosan tudjuk-e követni Jézust, vagy valami mást tesz? Van három lehetőségünk legalább. Ahogy én átgondoltam, vagy ahogy én utána olvastam ezeknek a dolgoknak. Igen. Tudjuk követni Jézust, és nem vagyunk tekintettel senkinek a személyére. Nem vagyunk tekintettel az emberek személyére. Miért? Mert nem érdekelnek bennünk az emberek. Ez a mai világ gyakorta ilyen. Kit érdekel, hogy a másikkal mi van? Elég nekem a magammal. Mit fogok én foglalkozni a másik emberrel? Vajon pontosan tudom, vagy tudni akarom-e én, hogy a másik emberrel mi van? Nem vagyok tekintettel, és legtöbbször úgy viselkedünk, mint az elefánt a porcelánboltban. És meg is indokoljuk. Megmondjuk az igazat. Megmondjuk az igazat kicsinek, nagynak, felnőttnek, gyereknek. Megmondjuk az igazat a főnöknek, beosztottnak, mindenkinek megmondjuk az igazat, megmondjuk a valóságot, mert nem érdekel bennünket az, hogy ő ezt hogyan veszi. Hiszen mi nem tettünk mást, csak megmondtuk az igazat. Mondjuk úgy, hogy jól oda mondtunk neki. Ebben a tekintetben mi vagyunk. Igazából a másik ember nincs is. Nem vagyunk tekintettel a másik emberre, mert nem szeretjük a másik embert. És nem érdekel bennünket, hogy a másik emberrel mi van. Van egy másik lehetőség is, Amikor nem tartjuk be Jézus parancsait, vagy amikor ebben a tekintetben nem követjük Jézus, tehát igenis tekintettel vagyunk a másik ember személyére. Ide tartozik például az, hogy vajon milyen a hozzáállása az embernek például egy halálos betegség esetén a másik emberhez. Ha valaki haldoklik, mondjuk-e meg neki? Ne mondjuk meg neki? Gondolkozzunk el rajta. Mai világban az a trend, vagy az a divat, hogy nem mondják el. Talán itt igaz az, hogy fontosabb az ember, mint az igazság, és ebben az esetben ezt be is tudjuk tartani, és hazudunk. Sokszor hazudunk a másiknak. Talán túlságosan is érdekel bennünket az, hogy a másik ember hogyan viselkedik, vagy hogy másik emberben mi van. Igazunk van. De vajon elég-e az, hogy meghamisítsuk a valóságot? Elég-e ez ahhoz, hogy nem mondjuk el? Vannak ezek a kegyes hazugságok. Nem mondom meg neki, mert nem bírja elviselni. Nem fogja megérteni. Mi a gyerekek is sokszor azért nem mondanak igazat a szülőknek, mert azt gondolják, hogy a szülő nem fogja bírni idegekkel. Ha most én elmondom azt, hogy én törtem el a porcelán vázát, igaz? Az nem lesz jó ötlet, mert akkor a szülők idegesek, mert nagyon sokba kerül ez a porcelán váza, és biztos, hogy ki fogok kapni. Majd egy kicsit később mondom el, amikor nyugodtabbak a körülmények. Vajon helyesek? Nem helyes. Meg kell tudnunk mindig tanulni, meg kell tanulnunk mindig megmondani, tudni megmondani az igazat. Persze gondosan mérlegelve, gondosan adagolva, hogy hogyan és miképpen, de nem helyes magatartás. Van egy másik lehetőség, amikor tekintettel vagyunk a másik ember személyére, és tudjuk, hogy nekünk nincs igazunk. Tudjuk, hogy valami rossz van bennünk, és ezt kéne valahogy fölvállalni. De nem merjük. Mert ismerjük, hogy hogyan fog reagálni rá a másik ember. Nem tudjuk megmondani a lelkünkben rejlő dolgokat. Pontosan azért, mert tekintettel vagyunk a másik igazságérzésére. Vajon hogy is van ez akkor végül? Valahol mindig eltévedünk? Valahol mindig beleütközünk valamibe, vagy az igazságba, vagy a hazugságba, vagy abba, hogy a másik ember túlságosan is figyelembe vesszük, vagy arra, hogy a másik ember egyáltalán nem vesszük figyelembe. Miért bukunk el mindig ebben? Miért nem tudjuk Jézust követni úgy, ahogy ő? Miért nem tudunk úgy beszélgetni az emberekkel, ahogy Jézus tette? Talán egy kicsit közeledik a magyarázathoz, hogyha a latin szavát ennek a szónak, a személy szónak kicsit megnézzük. Latinul itt, a latin fordításban a persona szó áll. A persona, ami áthallást jelent tulajdonképpen, azt jelenti, hogy valami áthallatszik. De honnan hallatszik át valami? Ez a szó onnan ered, hogy régen a görögök és a rómaiak is szerették a színházat. És régen a színházban a színészek nem csak eljátszották a mozdulatokkal azt, hogy mit játszanak éppen, hanem felvettek egy állatot. Felvettek egy nagy állatot, ami vagy mosolygott, vagy éppen szomorú volt, vagy haragos volt, és azon az állaton volt három lyuk, kettő a szemnek, hogy lássanak az állaton keresztül, és egy a szájnak, hogy azon keresztül kiszóljanak. És ezek a maszkok, ezek az állatok voltak a személyek, amiket ők meg személyesítettek. Innen a latin szó, persona, az átszóló, aki átszól. Vajon mit jelent ez számukra? A modern pszichológia elmondja, hogy mindannyian állatok is. Mindenki kivétel nélkül felvesz valamilyen állatot, valamilyen személyiséget, egy personát, amin keresztül beszél. Felvesz egy viselkedésformát, felvesz egy magatartásformát, felvesz egy arcot, amivel mozog ebben a világban. Nincsen állatok nélkül élő ember. Ezek a maszkok jelentik a személyiségünket. Csak hogy mi ezeken keresztül beszélünk, mi ezeken átszólunk, az igazi ember a maszkok mögött van. Az, aki átszól. Felveszel egy állatot és beszélsz. De te az állat mögött vagy. Te vagy az, aki átszólsz. Átszólsz azon az állaton, amit felvettél magadnak. És a titok, a Jézusi titok az, hogy ő belát emögé az állat mögé. Belát emögé a maszk mögé. Belát emögé a perszóna mögé, ami mögé mi rejtőzünk. És azt a valaki szólítja meg, aki ott van benne. Ez nem megy másképp, csak a szeretettel. Ha valaki képes szeretni a másikat. Szeretni, és kíváncsi a másikra. Kíváncsi arra, hogy mi van az állat mögött. Valaki ledorongolt engem, valaki nekem rontott. És elmondta az igazát. És elmondta azt, hogy mennyire rossz az, amit én teszek vele vagy mással. Akkor nekem mit kell tennem? Meg kell próbálnom átlátni ezen az állatban. Ezen a maszkon. Ő felvett egy dühös maszkot, valamiért ő ezt a személyiséget mutatja felém, de nekem meg kell találnom a gondokat. Hol van az a lélek a maszk mögött? Miért dühös? Mitől van az indulat benne? Mi lehet az oka, hogy ő most ezt az állatot vette föl? És a szeretet, mivel Deuteronomium 13-ban azt mondja, hogy a szeretet hosszú tűrő, kegyes, az megvárja. Megvárja, hogy felismerje a másik mögötti személy, a lelke, az állat. Szóval igazodjunk az embereket? Legyünk tekintettel az emberekre? Igen. De az emberekre. Ott benne. Mert kívülről lehet, hogy egy agresszív főnököt lát, kívülről lehet, hogy egy lusta beosztottat, kívülről lehet, hogy egy drogost, vagy egy alkoholistát, de nézd a maszk mögé. Találd meg az embert. Találd meg a lelket, ahogy Jézus tette. És vele beszélj. Persze, ezt gyakorolni kell. Nagyon nehéz. Főleg, hogy mi is maszkok mögött vagyunk. Hogy mi is felvettünk ilyen maszkokat. De testvérek, van valaki, aki a te maszkod mögé odalát, és téged megszólít. Jézus pontosan ismer belülről, tudja az indítékaidat, tudja az indulataidat, tudja a személyedet, és tudja a lelkedet mögötte. Benne biztos, benne beszél. És hogyha a vele való kapcsolatod ilyen tiszta, akkor megkapod az erőt arra, hogy a többi emberrel is ugyanígy viselkedj. Többi embernek is átszólása mögött megtalál az igazi lelkét és az igazi szívét. Csak így lehet közösség. Csak így lehetünk őszinték egymáshoz. Csak így tudjuk levenni, felvenni a maszkjainkat, mert Jézus előtt majd embernek ilyenek. Ne legyünk tekintettel a maszkokra, hanem legyünk tekintettel az emberi szívekre és a lelkekre. Mindent elfedem, mindent hiszem, és mindent remélem. Ez az önök hozzá az erőt. Így legyen. Amen. A 465. dicséretünk első versével válaszoljunk Istenünk megszólító szavára. 465. dicséretünk első verse, így kezdődik, szelíd szemed, Úr Jézus. Mindenható Urunk, Te látod, hogy milyenek vagyunk. Te látod azt a színházat, amit a mi maszjainkkal rendezünk itt ebben a világban magunk körül. Urunk, mennyi fájdalom, mennyi bántás származott már ebből. Mennyi harag, mennyi fáj, mennyi nem jó dolog történt már közöttünk. Mennyi léleksérű az állartok mögött. Kérünk, segíts! Mert Te vagy az, aki nem vagy tekintettel a személyre, nem vagy tekintettel arra, amit mi magunkra veszünk, hanem egészen mögé nézel, és a szívünkbe látsz. Te látod, hogy mire vágyunk. Te látod, hogy mit akarunk. Kérünk, segíts megformálni a szavakat, amikor hozzád imádkozunk. Segíts, hogy el tudjuk mondani őszintén, állartuk nélkül azt, hogy milyenek vagyunk, és milyenek szeretnénk lenni. Segíts, Urunk, hogy mindezt egymásban is megtaláljuk. Forradd össze a népedet a szeretettel, amivel Te fordultál mindenki felé. Add nekünk ezt a lehetőséget, add nekünk ezt a lelkiséget, hogy tudjunk ilyenek lenni, hogy meglássa a világ, hogy tanítványai vagyunk, és egyre többen legyenek a tanítványaid. Jézus Krisztus nevében így kérünk, segíts bennünket, vigasztalod a gyászolókat, erősítsd a betegeket, azokat, akik félnek, akik valamilyen csapdában vannak, vezesd a világosságra, az igazságra. Áld meg a gyermekeket, áld meg a szülőket, a családokat, hogy tudjanak téged hordozva boldog életet élni. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig imádkozunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.